alapított elképzeléseinkről, hamis istenképeinkről elmérkedünk műsorunkban, melyek mélyen hatnak mindennapi életünkre. Műsorunk során kérdezni is lehet a témával kapcsolatban, mégpedig a következő telefonszámon. Plusz 421 35 7 72 72 72. Az elmúlt adásunkban a spirituális visszaélések által okozott Isten mérgezésről, hamis istenképekről beszéltünk, mely során megállapíthattuk azt, hogy bizony a lelki vezető nagy felelősséggel bír a lelki vezetettel szemben. Ugye a lelki vezetőt nagyon sok esetben az egyén azonosítja magával az Istennel, és hogyha visszaél a vezetői bizalmával, akkor természetesen előfordulhat az is, hogy azonosítva magával a jó Istennel az adott szemét, és valamiféle negatív élményt tapasztal a lelki vezető részéről, a lelki vezetett, akkor képes emiatt elfordulni az Istentől. Tehát ez a bizalom az Isten felé is megtörik. Tehát a spirituális visszaélések által okozott hamis istenképekről folytatjuk a mai adásunkban az elmélkedésünket, mégpedig annak érdekében, hogy tisztázni tudjuk a valódi istenképünket, az elképzeléseinket a Teremtőről, aki az életünk része szeretne lenni. És természetesen a lelki életünk során megtapasztaljuk azt, hogy szükség van akár lelki vezetőre, és a lelki vezető, a helyes lelki vezetőnek a megtalálása felér egy kincsel, és fontos lehet a kereső keresztény életében. De aki a lelki úton haladni szeretne, megosztani lelki élményeit, lelki problémáit, és akár alázattal, de bevallani azt, hogy szükségünk van vezetőre. Szükségünk van olyan személyre, aki tanácsot ad, aki által közelebb kerülhetünk a jó Istenhez. Természetesen az imádság során, az elmérkedések során, a Szentírás olvasása közben, akár a rózsafűzér imádkozása alatt, a meditatív imádságban, a szentségimádások során, a szentmisék által, mind-mind ott vagyunk Isten közelségébe, viszont így a lelki élményeket keresve tudatosítanunk kell, hogy nem mindig élményszerű találkozásunk van az Istennel, hanem egyszerűen a mindennapjainkban a legalapvető dolgok megélésében is ott van jelen az életünkben az Isten. Akár a találkozások során másokkal találkozva is felfedezhetjük az Isten képét a másik emberben. Tehát visszagondolhatunk arra a Szentírás részre, amikor a Teremtés könyvében azt olvashatjuk, Isten a saját képmására teremtette az embert. Ami azt jelenti, hogy nem ugyan olyan formában néz ki, hanem az, hogy lelket öntött az emberbe, és ez a lélek tiszta és a szeretetnek a lelke. És ezt fedezhetjük fel a másik emberben is. Tehát amikor találkozunk másokkal, megláthatjuk benne Krisztus arcát. Tehát a mindennapi életünkre hatással van az, hogy milyen módon éljük meg a mi hitünket, akár az útkeresés során, és hogy a lelki vezető által hogyan fejlődhetünk hitünkben, gyarapodhatunk ismereteinkben, hiszen igyekszünk megismerni az Istent. Az ismeretlen Isten gyakorlatilag mindig félelmet vagy bizalmatlanságot kelt az emberben, és hogy ez a bizalom valóban kialakuljon Isten és közöttem, szükséges az Isten valódi és helyes megismerése, akár a lelki vezető segítségével. Mindig lelki visszaéléssel van dolgunk, ha a kísérő eszközként használja a kísért szemét a maga céljai érdekében. De természetesen ez már nem egészségesen gondolkodó lelki vezető, hogyha tudatosan és készakarva ilyen formában fogalmazhatunk úgy is, hogy manipulálni szeretné a lelki vezetett szemét. Követőket, imádókat keres az ilyen esetekben, akik guruként tisztelik, és ha a kísér személy fellázad a neki szánt szerep ellen, a kísérő a bűntudattal kezd operálni. Tehát ez a manipuláció a kísért személlyel szemben nagyon alattomos, és óriási lelki károkat okozhat a vezetett személy életében. Tehát ezért is fogalmaztam úgy az elején, hogy a lelki vezető, a helyes lelki vezető megtalálása valóban egy nagy kincs, és a lelki vezetőnek biztosan alázattal kell megközelíteni azt a szemét, aki önmagát, a lelki életét rábízta bizalommal. Hiszen gyakorlatilag a lelki vezető is sokszor épül ezekből a találkozásokból, megtapasztalva az Isten jelenlétét a saját életében a másik emberen keresztül. Rossz lelkiismeretet oltani a másikba, ez a lehető legkifinomultabb hatalmi eszköz, hiszen egyikünk sem teljesen ártatlan. Ha valaki alattomosan bűntudatot kelt bennünk, akkor azt a oldalunkat szólítja meg, amely hajlamos a vétekre, és ezzel elbátortalanít. Talán mégiscsak igaza lehet, gondolhatjuk, talán mégiscsak jobb lenne őt követni, végül is neki nagyobb a tapasztalata. Tehát mindenképpen felelősséggel jár a lelki vezetés. A ránk bízottak bizalmával nem csak a bűntudatkeltés révén élhetünk vissza, valaki egyenesen meg is fenyegeti őket. Ha a kísér személy vonatkodik engedelmeskedni, így kárhoztatják. Majd meglátod, mi lesz belőled, ha tovább makacskodsz, el fogsz bukni, elesel. A végén akár a pokorra is kerülhetsz. A gonosz lélek lakik benned, mondják. Téged a sátán vezérel, ő sugalmazza neked ezeket a gondolatokat. Sok esetben olyan kis lelki közösségek, csoportok, amelyek élén nem egy egészségesen gondolkodó lelki vezető áll, hajlamos akár a korán megtérteket, vagy a frissen megtérteket, akár ilyen eszközökkel is talán megfélelmíteni, hogy a helyes úton tartja, de gyakorlatilag ez a félelem árán való jóság. Tapasztalhatjuk ezt akár az ószövetségi jelenetekben is, mert ugye látjuk, ismerjük a 10 parancsolatot, aztán a hozzá fűződő különféle szankciókat, amelyeket már az ember alkot meg, ugye olyan törvényeket, amiket megpróbál ráépíteni akár a 10 parancsolatra, vagy a közéletben is, ugye az ószövetségi népnél. Látható és felfedezhető az, hogy nem szétválasztható a hit és a mindennapi élet azok törvényszerűségei, hanem a mindennapi törvények azok összhangban vannak az isteni törvényekkel. Ez a jobbik eset, de vannak, amikor teljesen kifordítják az isteni törvényeket, lásd, ne ölj, és mégis halálbüntetés kényszer alatt van néhány véteknek a féken tartása, akár a csúnya szavaknak a káromkodás, a megcsolás, tehát a hűtlenségnek a vétsége, amelyet halálbüntetéssel sújthatnak, és ez néhány országban, még a mai korban is ilyenfajta módon működik. Tehát megtartani a törvényt, mert abból szankciók következnek félelem árán. És ugye ez is egyfajta ilyen visszaélés, látva a lelki vezető részéről, hogyha ilyen formába próbálja formálni, vagy inkább deformálni magát az egyént, aki rábízza magát a lelki vezetőre, de a büntetések terhe alatt, hogy valami szankciók következnek majd abból, vagy félelmet keltenek az emberben, hogyha azt a meghatározott utat, amit rámutatva, hogy az Isten útja, nem tartja meg az ember, és lelép róla. Tehát valami más megközelítés sokkal-sokkal helyesebb, mint hogyha ilyen félelem árán próbálunk elérni valami eredményt, hogy az ember jobb legyen. Az ilyen kárhoztatást ostorozta Jézus, amikor a farizeusok ellen fordult. A Máté evangéliumában olvashatjuk a 23. fejezet 15. versében. A félénkebb lelkek könnyen megriadnak a fenyegetéstől, az is előfordulhat azonban, hogy a vezetők nem a kárhozatot helyezik kilátásba, hanem a szeretet megvonást. Tehát távolságot tartunk, nem szólunk, nem keressük a kapcsolatot azzal a személlyel, tehát éreztetjük vele, hogy te valamilyen oknál fogva, mivel letértél a helyes útról, akkor picit távolabb tartunk. Tehát az a szeretet megvonás által próbáljuk büntetni azt az adott lelki vezetett szemét. Tehát ez a lelki vezetők felelőssége, és ezért fontos hangsúly van mindig a lelki vezetőknek a képzésén, és maga a lelki vezető részéről is a lelki vezetettségnek az élményét. Önmaga is megtapasztalhatta, vagy megtapasztalhatja akár az élete során az, hogy milyen negatív módon is érhet valakit, akár egy ilyen lelki vezetői kényszer, valamiféle büntetés terha alatt. Tehát ha saját bőrén is megtapasztalja ezt az ember, akkor még inkább bele tudja élni az ő helyzetébe magát, akit mi lelkileg próbálunk vezetni, lelki vezetőként, hogy ez milyen negatív élményt eredményezett az ő saját maga életében. Tehát ő maga is, mint lelki vezető megtapasztal egy negatívumot, vagy legyünk pozitívan gondolkodóak, megtapasztal egy pozitív élményt, hogy odafigyelünk rá, meghallgatjuk, és sokszor ez a meghallgatás, odafigyelés nagyon sokat jelenthet, mert az az ember, aki a lelki vezetésre kéri fel a lelki vezetőt, önmaga beszél a lelki élményeiről, pozitív, negatív tapasztalatairól, és már azzal, hogy ő ezt elmondja, hangosan kimondja, sokszor már jönnek akár a Szentlélek ajándékai által elő a megoldási lehetőségek. Tehát ezt a pszichológiában is alkalmazzák. Tehát a helyes lelki vezető nem direktíván keresztül próbál beavatkozni az ember életébe parancsokkal, hogy mit tegyünk, tehát úgy, mint föl lehet fedezni ezt akár a szekták esetében, ahol manipulálják az adott szemét, hanem engedik az embernek a szabadságát, tehát szépen terelgetni, tehát nem akadályokat, hanem korlátokat, vagy terelgető ösvényeket meghatározni az ember számára, hogy a helyes úton maradjon, vagy a helyes útra rátoláljon. Ha a saját akaratodat követed, akkor magadra hagylak, lehet egy ilyen szlogen a szeretet megvonása, akkor majd meglátod, hogy hová vezet az önfejűséged, akkor magadnak kell látnod, hogy hogyan boldogulsz. Tehát fenyegetés arra, hogy egyedül hagylak, magadra hagylak. A hasonló lelki élmény lehet akár a gyerekkorból, ez egyfajta ilyen zsarolás, amikor a kisgyereket úgy próbálják fegyelmezni, amikor nem tudnak más módon elérni valamiféle szófogadást, odafigyelést, és így tovább a gyermeknél, úgymond rosszul viselkedik, vagy eleven, akkor a fenyítésnek az egyik módjaként azt használják, hogy itt hagylak, ha nem fogad szót, ott hagylak, elhagylak, és ez úgy benne marad a gyermekben. Megint mások egymásnak ellentmondó érzelmeket zúdítanak a kísért személyre. Az egyik pillanatban hízelegnek neki, dicsérik, figyelmesek és szeretetteljesek vele, a következő találkozásokkor már szidalmazzák, hűtlenek, engedetlennek és hálátlannak mondják őt. A kísért személy pedig többé nem tud tájékozódni, tehát összezavarodik. Ezt is látjuk sokszor a szekták életében, ez a cukor-ostor politika, tehát, vagy a jó rendőr, rossz rendőr módszerei, tehát ezek is mind manipuláló tényezők. Maga a lelki vezetett személy nem lát világosan, és nem érzi magát szabadnak, és ezáltal lehet, hogy teljesen megválik a lelki vezetőtől, vagy szakít vele, szakít a kapcsolatok az Istennel, és ilyenkor fölbomlanak, mert a lelki vezetőt azonosítja az Istennel, és úgy, ahogyan a lelki vezetőt félreteszi, mert egy csomó negatív élménye volt vele, vagy nem érezte magát már komfortosan, kényelmesen, nem úgy érezte, hogy bár vannak nehezebb feladatok, amit együtt megoldunk, a lelki vezetővel együtt, hanem már tehernek érezte őt, akkor az Istent is ilyen tehernek gondolja, és azt mondja, hogy hát akkor ebből nem kérek. És előfordul tehát, hogy az ilyenfajta Isten mérgezés az Istennel való teljes szakítást eredményezi. Természetesen, amikor az ember rádöbben, hogy hát valójában az Isten nem ilyen, hanem maga a személy az, aki visszaélt az én bizalmammal, hogy a lelki kérdésekben vezetőt választottam, és bizalmamat belé helyeztem, és benne csalódom, hogyha felfedezem, hogy az ember volt az oka, és nem pedig az Isten, akkor ez a kapcsolat újból kiteljesedhet az Istennel, és talán ez a hamis Isten képpel való szakítás nem is annyira rossz dolog, mert egy hamis Istenbe vetett hitét veszíti el, vagy szakít az ilyen Istennel maga az ember, az a lelki vezetet, és megpróbál egy új kapcsolatot kialakítani az Istennel. Tehát ez egy nagyon szép dolog, a lelki vezetés, de nagyon nehéz feladat is, hogy megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy a lelki vezetett személyre ne telepedjünk rá. Ugyanakkor a lelki vezetett személynek is tudatosítania kell, hogy maga a lelki vezető is ember, és ugyanúgy a lelki vezetésre szorul, és bizony úgy, ahogyan a bizalmunkat belé helyezzük, a Jóistenbe is helyezzük a bizalmunkat, és viszont az árójelben ott kell tartanunk az, hogy hát a lelki vezetőnk is hibázhat, bár megbízunk benne, a legjobb tudása szerint cselekszik, és próbál vezetni bennünket, de ő is emberből van. Tehát előfordulhat, ha ott valamiféle negatív tapasztalatunk van, hogy azt azért ne azonosítsuk a Jóistennel. Tehát, ha ilyen egészséges formában van meg ez a kapcsolat a lelki vezető és a lelki vezetet között, akkor ez a képünk is a Jóistennel sokkal egészségesebb. A spirituális visszaélés ugyanolyan következményekkel jár, mint a szexuális abúzus visszaélések, mert ilyenek is előfordulnak, ugye, amikről majd szót ejtünk. Ezek egyik az érzelmi összezavarodás, az áldozat nem tudja, hányodán áll az érzelmeivel. Egyrészt hálát érez a kapott segítségért, másrészt az az érzése, hogy kihasználják, hogy a kísérő valósággal folytogatja őt. Egymást váltja benne a düh és a bűntudat. Kísérőm tulajdonképpen jót akart, lám, mennyi időt áldozott rám, megértett, szeretett engem, gondolkodik így a lelki vezetett ember. Tehát ilyen érzelmi, ilyen feszültségbe kerül. A visszaélés áldozata elbizonytalanodik. Sejti, hogy a kísérő csak a hatalmát gyakorolja rajta, de nem tudja elhesegetni a gondolatot, hogy talán mégis igaza van. Különösen azt tehet nagy hatást, ha a kísérő autoritatív módon lép föl, mint aki pontosan tudja, hogy mi a helyes út. Nem közösen keresik a helyes utat, hanem direktíva formájában mutat rá egy lehetséges útra, vagy megmondja, hogy csak kizárólag ez a helyes út. Nem a lehetőségeket vesz illatba, hanem egy konkrét utat és direktívaként határoz meg a lelki vezetett számára. Úgymond nem is hagyja meg a lelki vezetettnek a lelki szabadságát. Talán mégiscsak Isten beszél belőle, gondolhatja ilyenkor a lelki vezetett személy, és bizalmát belé helyezve követi ezen az úton, de előfordulhat, ugye, hogy ez mégsem hat kellőképpen és jó módon az ő életére, de amikor ezt felfedezi, ekkor következik be a szakításnak a pillanata. Eleinte csodáljuk az ilyen kísérőt, aztán csalódást érzünk, kezdeti szeretet, ami az emberben benne van, a gyűlöletbe csap át, és a csodálat a csalódottság képével váltakozik, és sokszor a csodálat az utána valamiféle negatívan értelmezett elutasításban torkolik ki. A szeretet és a gyűlölet közötti ellentét gyakorlatilag, mintha szétfeszítené az embert. Tehát ez a fajta kellelemetlen érzés és belső feszültség, tehát ez a szakításhoz vezet. Most egy pici elmélkedést tartunk egy kis zenével.
Nem megfolyt, mi a szívben a félelem volt, így indul a új utam felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy hullik könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísérlet. Ott földi pályán véges az égi vágyám. Nem mindegy, hogyan érkezel. Tiszta egy-két kezem, szívem. Én megvallom, szívemből megvallom. Minden időben megváltottál.
Mária rádió hallgatók, a spirituális visszaélések által bekövetkezett hamis istenképekről elmélkedünk a mai műsorunkban, és ugye ott fejeztük be, hogy előfordul, hogy ez a belső feszültség, amely a lelki vezető részéről a lelki vezetetben kivált, gyakorlatilag a szakításhoz is vezethet, és ez a belső feszültség éppen azáltal a direktívába oltott utasításokból fakadhat, amikor az embernek a szabadságát, akár a döntésekben, az utunk megválasztása során alakul ki. Gyakorlatilag ez a szakításhoz vezet, amikor felfedezzük, hogy az az ember, aki a lelki vezetőnk, akibe bizalmat helyeztünk, visszaél a bizalmunkkal, és kihasznál bennünket, vagy irányítani, manipulálni akar bennünket, és akkor az ilyen emberrel szakítunk. Azonosítva ugye az Istennel, akkor szakítunk az Istennel is, mert a lelki vezetőt azonosítjuk magával a jó Istennel. Azután folytatódik ugye egyfajta belső vívódás magában az emberben, a psziché nagyon különösen működik, szinte kiszámíthatatlan, úgyhogy az ember már nem is tudja, hogy mit gondoljon. Ha ő maga bizonytalan, ha még nem találta meg a saját útját, akkor visszakívánja sokszor azt az egyértelműséget, amellyel a kísérő irányította, még azon az áron is, amit fizetnie kell érte. Tehát úgymond hiányzik ez a lelki vezetés az életéből, és talán tudatában mindannak, hogy vissza is élhetnek az ő bizalmával, mégis visszatér ehhez a lelki vezetőhöz, tehát ilyen jelenség is előfordul. Ilyen áll lehet az az érzelmi káosz, amelyet a spirituális visszaélés eredményez. Az érintettből dühöt és bánatot vált ki, nem tudja megbocsátani magának, hogy rábízta magát a kísérőre, miért is nem hallgatott teste vagy pszichéje jelzéseire, miért nem vizsgálta meg a kételjeit, amelyek már akár az első beszélgetéskor megrohamozták, hogyan tehette félre a józan eszét, hogyan dőlhetett be ennek a sallatánnak, miért nem hagyatkozott a saját ítélő képességére, hiszen megvan a kellő pszichológiai tudása ahhoz, hogy általánosan a kísérő játékain átlásson, és hát felfedezze az, hogy mégse ez az útja. Tehát ilyen kérdések, vívódások vannak a lelki vezetett személyben, ugyanakkor mégis sokszor visszakívánkozik, tehát ugyanakkor azt érzi, hogy van egy olyan pont, ahol már nem tud ellenállni és hitelt adni a guruként fellépő személyeknek, vagy a személynek. Ha valaki teljes bizonyossággal beszél spirituális kérdésekről, akkor föltámad benne a vágy, hogy ő is hasonló spirituális tapasztalatokra tehessen szert, és ugyanolyan biztos akar lenni Istenében, mint maga a guru. Egy alkalommal két nő jött az egyik ilyen lelki vezetés során, lelki beszélgetésre, és éveken át tagja voltak egy meditációs csoportnak, amelynek a guruját már szinte istenként tisztelték. Ennek a férfinak olyan spirituális kisugárzása volt, hogy mindenki ejtett szobát isteni kinyilatkoztatásként fogották. Tehát itt az az, amikor akár azonosítják az Istennel azt a gurut, azt a lelki vezetőt, ugye nem idézőjelbe téve lelki vezetőt, és ugye azt kérte tőlük, hogy tegyék pénzé a házukat, a befolyt összeget adják neki, ő pedig majd Indiában szociális központot épít belőle. Ám rá kellett jönniük, hogy a követőitől kapott pénzt az illető egyszerűen zsebretette, óriási villát épített magának, és ott fényűzően élt több luxuskocsival, és így tovább. Teljesen összezavarodtak, mert a szentség, amely olyannyira vonzotta őket, ördögi arcba lepleződött le. Kiben bízhatnak, ki bízhattak volna még ezek után. Tehát ez a teljes idealizálás és az Isten helyébe helyezése magának az embernek, akár a lelki vezetőnek, egy ilyen csalódás során teljesen apátiába és összetörtségbe taszítja az embert. Ugye a két nő immár minden jámbor szóval szemben bizalmatlanná vált, tehát hogyha egy valódi lelki vezető, aki alázattal közelíti meg őket, tehát neki is nehéz lenne a dolga, mivel hogy ezt a bizalmat egy negatív tapasztalatnak köszönhetően már elveszítették, úgymond a lelki vezetőkben. Csak hogy így támasz nélkül maradhat az ember. És így járt ez a két nő is. Nem csupán a gazdasági alapjukat veszítették el, hanem fogóckodó, kapaszkodókat is. Az a kapaszkodó, amelyet a guru nyújtott nekik, megsemmisült. Most új támasz keresnek. Terápiára van szükségük ahhoz, hogy begyógyuljanak a guru okozta sebek. Azok a sebek azonban, amelyek a legszentebbet érintik, nagyon mélyre nyúlnak, és hosszú idő kell a gyógyulásukhoz. A spirituális visszaélésekre főként ideologizáló környezetben kerülhet sor. Egyes megújulási mozgalmakban, akár neokatekumenátus vagy a fokolári karizmatikus mozgalmaknál is előfordulhatnak ugye olyan helyzetek, fönnállnak ezek a veszélyek, hogy a nemes szándék ideológikus struktúrákkal párosulnak. Tehát nem maga az egész mozgalom negatív, de a személyek, amelyek, akik az egyes kis közösséget vezetik, előfordulnak, hogy ebbe a hibába esnek tudva, tudatlanul. De néha szerzetes közösségekben is rábukkadhatunk az ilyenfajta ideológiákra, ami nem egészséges. Tehát magában az egyházban, az egyházi közösségben is óvatosan kell kezelni ezt a kérdést. Természetesen itt nem akarunk egyetlen egy ilyen mozgalmat sem megbélyegezni, de amilyen erős lelki rákötődést tartalmaz, gyakorlatilag az mind ilyen ingoványos talajra is kerülhet, hogyha azok a lelki vezetők nem egészséges módon kezelik a lelki vezetetteket. Tehát akkor baj lehet belőle, és sok negatív lelki élmény. Amikor efféle ideologizálásról beszélünk, semmiképpen sem szeretnénk tehát általánosítani. Sok olyan rendi közösséget és imakört ismerünk, ahol egészséges, spirituális hangulat uralkodik, ahol a keresztény szabadság valóban megtestesül, úgymond a lelki szabadság az a központban van, nem taszítják, úgymond lelki rabságba az embert, és nem terrorizálják, nem próbálnak visszaélni az embernek a bizalmával, hanem lelkileg valóban épülhet, gazdagodhat az az ember. Ideológikusnak azt a környezetet nevezhetnénk, ahol az élet minden területén túlzásokba esnek. Ugye ismerünk olyan közösségeket, főleg a rendszerváltás után is a föld alatti egyházban, ami első látásra nagyon jól működtek, de valahogy egy picit elcsúsztak, nem nevezem meg konkrétan ezeket a közösségeket, vagy közösséget, Viszont már olyan magánéleti dolgokba avatkoztak be, hogy ki kivel házasodjon, tehát a párkapcsolati dolgokban szigorúan meghatározva öltözőket, milyen hosszú szoknyát viselhet egy nő, milyen hosszú haja lehet, viselhet egy fülbevalót. Tehát, hogy olyan dolgokra, mindennapi dolgokra is próbál fókuszálni és leszabályozni, ami óriási terhet, lelki terhet rak magára arra az emberre, aki ezekben a közösségekben lelki vezetett. Tehát akár megmondani az, hogy ki kivel házasodjon, tehát ott nincs meg a szabad döntés, tehát nincs meg a párkeresés. Tehát ez egy nagyon negatív út, és emiatt az ilyen közösséget akár föl is oszlották, vagy betiltották a püspökeink. Tehát volt ilyen mozgalom, ami természetesen jónak indult, mert hát a föld alatti egyházban, a diktatúrák alatt szentírást olvasni, közösen imádkozni, ezek mind ugye veszélyben voltak a diktatúrák alatt, és hát gyakorlatilag az embernek szükség volt ezekre a lelki föltöltődési helyekre. Voltak, akik nyilvánosan a saját közösségben nem látogathatták az Istenházát, mert tanárok voltak, vagy olyan beosztásuk volt, de azok is sokszor ahhoz a módszerhez folyamodtak, hogy elmentek más közösségbe, ahol nem ismerik őket, de a lelki föltöltődéssel mindenképpen törődtek, és akik így a föld alatti egyházban is működtek, és egészségesen gyakorolták a hitüket bátran, azok a mai nap is ilyen egészséges hívő katolikusok, bár ott is vannak olyan veszélyek, amikor egy más úton próbálják megkísérteni azt az adott embert, hogy a diktatúrában kitartottam, akár az üldözések árán is, és lásd, valaki úgymond frissen megtért, aki éppen az ellenségem volt, vagy besúgó volt, az pedig ott van az első padokban netán, vagy próbálnak valami funkciót is betölteni, és akkor olyan belső vívódás keletkezik magában az emberben, hogy akkor hogy is van most ez a rend igazából, tehát nem azt nézve, hogy valaki igazából őszintén is megtérhet, és rátalálhat a helyes útra, az Istennek az útjára, és hát ilyen kísértések árán a kemény diktatúra alatt nem tudták el távolítani őt az Istentől, de az ilyen kísértés ördögi sugallat által, hogy hát azért én nem megyek, mert amazok kezdtek járni, akik azelőtt engem üldöztek, akkor én megszakítom a kapcsolatot az Istennel. Tehát ilyen esetekre is akár jó a lelki vezető, hogy ebben tanácsot, erőt tudjon adni, hogy hogyan tekinteni arra a másik emberre, és hogy a saját lelki belső életre fókuszálni, hogy akár a gonosz mindenféle útat megpróbálhat, hogy eltávolítson engem az Istentől. Lehet, hogy a kemény diktatúra ide alatt nem sikerült, és bátran helytálltam, és ott, ahol enyhülés következett éppen ilyen tapasztalatok révén, előítéletek és ítélkezés kapcsán pedig önmaga elfordult az Istentől. Tehát előfordultak tehát olyan helyzetek, amikor ez a diktatórikus rendszer ugye alább hagyott, és jött a szabadság ideje, akkor már nem a lényegre helyezték a hangsúlyt, hanem elkezdték, hogy milyen ruhát viselhet, kikivel házasodhat, konkrétan meghatározva is. Tehát átestek a ló túlsó oldalára is, tehát nem egy egészséges vezetési helyzetbe kerültek. Tehát ezek ilyen érdekes lelki szituációk, amelyeket tényleg józan ésszel, egészséges lelkülettel kell kezelnünk, mert a lélek az egy nagyon érzékeny terület, tehát a lelkünkkel valóban törődnünk kell, és mindig azt kell szemünk előtt tartani, hogy az Úr mit szeretne, az Úr Jézus hogyan vezetne engem. Ezekről a kérdésekről még egy picit elmélkedni fogunk, aztán pedig lassan a hamis istenképek zárásához is érünk. A mai napra szeretném megköszönni a Komáromi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, ugyanígy a budapesti szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a nehéz témában is. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Farkas Zsolt atya. hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.